A tisztító tűzben egy nagyon jó dolog van, az, hogy onnan nem lehet a pokolba kerülni. Tehát aki úgy hal meg, hogy neki még valamit azért le kéne vezekelni, az lehet, hogy ez nagyon rossz lesz, ezért is tűz a neve, de abban a biztos tudatban szenved az ember, hogy a végén az üdvösségre kerül. Hát így talán kibírható. Mert azért most is vannak a életünkben olyan szakaszok, amit nagyon nem szeretünk és nagyon rossz, de mert tudjuk, hogy a végén ott van valami nagyon jó, ezért így kibírunk dolgokat. Mert tudjuk, hogy a végén ott van a szabadulásnak a lehetősége. Azt mondja a következő pontban Krisztus, hallottátok a parancsot, ne törj házasságot. Én pedig azt mondom nektek, hogy aki bűnös vággyal asszonyra néz, szívében már házasságtörést követett el vele. És akkor ez utána sorolja, hogy ezért, ha a jobb szemed, az egyik szemed megbotránkoztat, válj ki és dobd el, mert jobb egy szemmel az üdvösségre kerülni, mint két szemmel a pokolra. Ha a jobb kezed megbotránkoztat, akkor vágd le és dobd el, és jobb neked egy kézzel az üdvösségre, mint... Ha az egyik lábad, akkor vágd az egyik lábad, jobb neked sántán bemenni minél. Én ehhez hozzá szoktam tenni, hogy az agyad megbotránkoztat, vágy ki is, ha is, de jobb neked hülyén az Isten országában, mint minden eszeddel a pokolba. De itt azért, mielőtt ezeket mondja Jézus, azelőtt azt mondja, hogy ne törj házasságot. Érdekes a görögnek a nyelvhasználata, a paráznaság alatt nem csak a házasságtörés, nem csak a szexuális házasságtörést érti, hanem minden gazemberséget. Az teljesen világos, hogy, illetve nem gondolom, azt gondolom, hogy a világ ma nem egyformán gondolkodik a házasságtörésről. Úgy gondolom, ennek két része van, kérem. Az egyik a test, a másik a lélek és a szív. Én úgy gondolom, a házasságtörés elsősorban szívben történik. Mert ha nekem a szívem nem sérül meg egy házasságban, akkor én szexuálisan nem fogok kilépni ebből a házasságból. Még csak kaladunk szintjén se nagyon. Az embernek a szíve rogyik meg. Mert valamit nem kap meg a másiktól, nem csak testileg nem kap meg. Figyelmességet, kedvességet. Kérem, amikor bemegy két ember egy templomba, és esküben meghívja az Istent a maga életéhez és házasságához, akkor ő arra esküszik meg, hogy én mindent meg fogok tenni azért, hogy a másik mellettem boldog legyen. És amikor az egyik elfelejti ezt az esküt, és mindent nem tesz meg, akkor a másik ember elkezd éhezni lélekben és testben. De ez először szívben történik. Tehát igazából mindenki, akit megcsaltak, az gondolkodjon azon elsősorban, ne azon gondolkodjon, hogy minden rohadt szemét ez a másik, hanem azon gondolkodjon, hogy én mit hanyagoltam el a házasságomban, hogy a másiknak ezt kellett tennie. Nem akarjuk ledobni minden terhét annak, hogy akkor az senki egyáltalán nem felelős, aki kilépett, de kérem, itt azok az emberek lépnek ki, én látom mind a két oldalt, azok az emberek lépnek ki, akiket szívben, lélekben és szeretetben elhanyagolt a másik. Ezért soha nem. Azt mondják, hogy egy sikeres férfi mögött mindig itt ott áll egy nő. Én azt gondolom, hogy minden alkoholista férfi mellett is, vagy mögött is ott áll egy nő. Ez persze fordítva is igaz. És érdekes, hogy mondjuk a papságom első 10 évében azokat a férfiakat korholtam, akik megcsalták a feleségüket, és az életem utóbbi 10 év, vagy a papságom utóbbi 10 évében pedig azok a nőket vigasztalom, akik megcsalták a férjüket. Úgy gondolom, sokat gondolkodom ezzel, hogy miért van így. Korábban mindig azt láttam, hogy a férfiak ide-oda kilógnak egy-egy kaland elejéig, ma azt látom, hogy a nők lógnak ki. Sokkal több nő, mint amennyi férfi. Azt gondolom, hogy egy férfi, amikor ő sikeres lesz, ez általában nem az első években válik ez kritikussá, hanem hogy 10-20 évi házasság után. Amikor egy férfi sikeres lesz, és a munkája nagyon fontos, és ő ebből karriert érez, van valami hivatása, küldetése, ezzel sokat foglalkozik, stb. Szóval nagyon, ő úgy érzi, hogy minden rendben van. Sokat töprengtem, sokat tanultam, sokat dolgoztam, kihoztam magamból is, és sikeres vagyok, és ebben nekem kiteljesedik az életem. Kiteljesedik az életem is, és nem marad annyi igényem, hogy itt nekem ez most otthon a feleségemben is nagyon jó menjen. Egy megbecsült, sikeres, ebből viszonylag jól élő ember vagyok, és innen nekem tulajdonképpen nem annyira fontos. És akkor ott áll a nő, aki persze értékeli a sikeredet, meg a tehetségedet, meg a szolgálmadat, meg az, hogy jólét van, mindent értékel, de igazából éhen pusztul mellettünk. Tehát egy nagyon sikeres férfi, az nagyon vigyázzon magára, és nagyon koncentráljon a házasságára, mert a sikerességünk, a beérett karrierünk, a pályánk, ez nagyon messzire visz bennünket a nőnek az érzékenységétől, és a nők éhen pusztulnak, és ki fognak szállni, vagy elválnak, vagy nem válnak el, de lesz egy szeretőjük mellettem. Aki figyelmes, aki kedves, aki törődik velem, aki... Erről nagyon sokat tudnék beszélni, ugye én sok házassági kurzust tartottam már. Sok veszély van, sok nehézség van, sok kihívás van. Nagyon ez egy életen keresztül küzdeni kell azért, hogy egy ember benne tudjon maradni egy házasságban. Egy életen keresztül. És meggyógyíthatatlan sebeket tudunk okozni egymásnak. Azt mondja Krisztus, hogy ha egy bűnös kívánsággal egy férfi egy asszonyra néz, már házasságtörést kötött el vele. Ha csak ránéz és eljátszik a gondolattal. Hát köszönjük szépen, azért a fordítottját is elmondhatta volna Jézus, nem? Hogyha egy nő bűnös kívánsággal egy pasira néz. Én tudom, hogy a nők nem nézik meg annyira a pasikat, mint a pasik a nőket, de azért megnézik, nem? Azért megnézik. Boldogassanak már a nők, megnézik a jó pasit az utcán. Hát simán megnézik, nem? Te arra gondolod, hogy az én férjem meg milyen potakos, meg lötyet, meg izélet, ez nekem milyen jó kis fesz, csáó. Hát megnézik a nők, megnézik a jó pasikat az utcán. Legalábbis ebben, ezzel vigasztalom magam. Tehát a nők is megnézik. Az eskü. Hallottátok ezt a régieknek szóló parancsot is? Minden ilyen interjút azzal kezdi Jézus, hogy hallottátok a régieknek mondott parancsot, ti meg az újak vagytok. Tehát itt mondja azt, hogy itt azért benne elkezdődött egy új világ. A régiek az ószövetségek, mi meg itt az újak vagyunk. És mi itt az újak vagyunk. Nem számít, hogy a régiek hogy csinálták, mi itt újak vagyunk. Hallottátok meg a régieknek szóló parancsot, ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. És akkor azt mondja, hogy ne esküdjetek a földön, mert az Isten zsámolja, stb. Hogy ne esküdjetek, vagy tartsátok meg az Úrnak tett esküdet. Az a kérdés nekünk, itt most jön a nagy bőjt a jövő héten, és az ember mindenféle dolgokat próbál megfogadni az Istennek, magának, a másiknak. Azt gondolom, hogy nagyon óvatosan fogadjon meg az Istennek valaki valamit. Mert jobb nem megfogadni és megtenni, mint megfogadni és nem megtenni. Mert amikor én megfogadom és sorban nem teszem meg, akkor egy eleve, egy kudarcra ítélt próbálkozásom, minden odaadásom, minden böjtölésem, és amikor én megfogadtam valamit, és rendre belebuktam, és nem tettem meg, akkor úgy fogok állni a húsvét előtt, hogy egy zsák kudarc az egész böjtöm. És én tudom, hogy hány ember jut oda húsvétig, hogy azt mondja, hogy semmi se sikerült. Ez nem mentség, tehát nem arról beszélünk, hogy akkor inkább ne fogadj meg semmit, hanem próbálj nagyon jól csinálni. Amit megfogadtál, csak olyan dolgot fogadj meg, amiről tudod, hogy meg tudod csinálni. Sokszor túlvállaljuk magunkat a szentévállásunkban, meg a haladásunkban, sokszor túlvállaljuk magunkat. És az ember ezzel eleve kudarcosra ítéli az életét, és tele vagyunk lelkiismeretfordulással. És ez a sikertelenség, amit a próbálkozásainkban teszünk, ez teljesen elveszi az embernek az életkedvét is, elveszi a próbálkozásnak a lendületét, mindenét. Tehát aki megfogadta, az nagyon igyekezzen megtartani, de inkább ne fogadjon meg lehetetlen dolgokat, viszont próbálja nagyon jól csinálni. Ne szegjétek meg, tehát amit Istennek megfogadtatok, azt viszont tartsátok meg. És itt az embernek nagy fogadalmai vannak. Van egy szerzetesi fogadalma, egy papsági fogadalma, van egy házassági fogadalma. A keresztségben van egy fogadalma, amikor megfogadja, hogy Krisztus tekint élete királyának. Tehát ilyen nagy horderejű fogadalmaink vannak. Ezekhez nagyon próbáljuk tartani magunkat, de kérem, itt a bőjtben lehetetlen dolgokat megfogadni. Az, hogy én minden este 20 percet imádkozom, ezt a kérnek, ez nem élete gyakorlata, az ne fogadja meg, mert bele fog bukni. És nem is a bőjtről kívánok beszélni egy következő alkalommal részletesebben, akkor már benne leszünk a bőjtben, de óvatosan legyünk ezekkel. Ne esküdjél hamisan, tartsd meg az Úrnak a parancsolatait. Azt mondja, hogy a rosszat jóval kell viszonozni. Hallottátok a parancsot, szemet szemért, fogad fogért. Ezt mondták a zsidók. Szó nem volt, az Isten törvényében nem volt ilyet, hogy szemet szemért, fogad fogért. Én pedig azt mondom nektek, hogy ne álljatok ellent a gonosznak, aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd a másikat is. Aki perbe fog, hogy elvegye a ruhádat, annak odod a köntösségét. Ha valaki egy mérföldnyire kényszerít, menj vele két annyit. Aki kér, annak adj. Attól, aki kölcsönt akar tőled, ne tagadd meg. Nem egyszerű, amit Jézus mond, ez az ellenség szeretet. Ugye Krisztusnak az egyik nagy drámája az volt, hogy ugye ezt mondták a zsidók, hogy szemet szemért, fogad fogért, meg azt mondták, hogy szeresd fele barátodat és gyűlöld ellenségedet. Ez megint nem volt benne a törvényben, hogy gyűlöld ellenségedet, csak azt ők kibővítették, hogy hát szeretnék el a fele barátod, az azt jelenti, hogy akkor az, aki meg nem a barátod, azt meg utálni kell. Amikor Krisztus azt mondja, hogy ne haragudj, akkor ezt beszéltük az előbb, hogy akit én utálok, az nem ér utol engem, én meg elveszítem a jó energiámat. Ez ugyanúgy van az, hogy szeressétek ellenségeiteket, hogy ez nem az ellenségről szól. A zsidóknál kiverte a biztosítékot, hogy azt mondták, hogy szeress fel a szemet, szemet fogad fogért. Amikor én ellenségnek tekintek valakit, akkor az nem megy, hogy én az ellenség, azt mondja, imádkozzatok ellenségétek. Ez később mondja, de most ide veszem. Imádkozzatok ellenségétek. Ez nem az ellenségről szól. Ez rólam szól, hogy ne legyen indulatos vele szemben a lelkem. Én úgy érzem, hogy aki engem, azt mondja Krisztus, hogy megüti az egyik oldalat, tartsd el a másikat. Azt mondja, hogy ne álljatok szembe, ne álljatok ellent a gonosznak. Ez mit jelent, hogy engedjük el a gonoszt? Nem csak aki a gonosszal akar harcolni, az eleve bukása lesz. Mert a gonosszal szemben, azt mondja, ha ellenállok a gonosznak, az azt jelenti, hogy a gonosszal szemben gonoszul próbálok küzdeni. Szóval ne vegyétek fel a kesztyűt. Az egyik megüt, akkor tartsd a másik országot is. Így a gonosz vesztes lesz, mert ő arra számít pontosan, hogy én vele szemben gonoszul próbálok küzdeni. De ha én nem veszem fel a kesztyűt, tehát nem állok, tehát semmi. Hagyom, hogy kivergődje magát, de én ebben nem veszek részt, kérem. Én nem ütök vissza, nem kiabálok vissza. Tehát a gonosz nem közvetlenül támad engem, hanem egy másik emberen keresztül támad engem. Ugye felhasználja a másik ember gyöngeségét, és ha én felveszem a kesztyűt, akkor ezzel még nagyobb lesz a baj. Nem állok ellen, tehát én semmi. Csinálja, ha akarja. De én nem ütök vissza, nem kiabálok vissza, és így ez a történet sokkal jobb lesz, mint ha én fölveszem a kesztyűt, és elkezdek harcolni. Jó. Ezek azok a szupertézések, amit nagyon nehéz megcsinálni, hogyha valaki engem jól leszidott, hogy én ne szóljak vissza. De megbántott, ne bántsam vissza. És az, hogy imádkozzatok érte, az nem működik úgy. Ugye az ember nehezen imádkozik az ellenségeért, azokért az emberekért, akire haragszik, de hát az nem megy, hogy én az egyik 5 percben érte imádkozom, a másik 5 percben utálom. Tehát én magamból próbálom elveszíteni az ellenérzéseimet, és amikor én imádkozom valakiért, az megint csak nem róla szól, hanem rólam szól, hogy az én lelkemből vesszen el ez az indulatosság. És én imádkozom egy emberért, aki nagyon unszimpatikus, egy idő után el tudom veszíteni az ellenérzéseimet. Kérem, akárhova megyünk ezen a világon, akárhova megyünk, és akárhányszor látunk munkahelyet, egy-két hülye mindig lesz körülöttünk, aki nagyon nehéz viselni. Értünk már valaki olyan helyen, hogy mindenkivel nagyon jó volt, és mindenkivel, hát mindenkivel ölelő barátság. Hát nem kell, nem feltétlenül a főnökünkről beszélünk, aki mellettem lévő asztalnál dolgozik. Hát most semmi. Mindig van. Akárhova megyünk, változtatunk 10-szer munkáját. Én nem tudom, én éltem már 10 különböző pozícióban ebben a 25 évben az Egyházmegyében. Kíros ezt mondani, de körülöttem is volt mindig egy-két hülye, akit nehéz volt viselni. Meg hát biztos én is voltam valakinek a hülye, akit nehéz volt viselni. Ezt is el tudom képzelni. Úgy lett az egyik legjobb barátom a szemináriumban, hogy én akkor már harmadéves voltam, vagy nem tudom, negyedéves, és ő meg akkor bejött ilyen kis kopasz elsősnek, és nem is magyarországi volt, egy nagyon egyszerű erdélyi fajúból jött, és akkor, mikor már nagyon jó barátok voltunk 3 év múlva, akkor azt mondta, hogy amikor először meglátott Máriapócson, és én asszisztancia magiszter voltam, akinek be kellett osztani, hogy melyik kispap hol végzi a szolgálatát, és ez egy nagyon kemény játék volt még abban az időben a Máriapócs, meg óriási tömegek, ott mindig konfliktusok voltak, és nekünk kellett volna kezdeni. Na mindegy, én ültem állítólag egy pad tetején, és úgy leosztottam alapokat, és azt mondta, hogy 5 módszer jutott eszembe, hogy azonnal hogy tudna megölni. Így utált. És aztán így valahogy mégis a legjobb barátok lettünk. Azért mondom, én is voltam már biztos, hogy csomó embernek ilyen viselhetetlen való. Na aztán azt mondja Krisztus, hogy tehát rosszat jó. Az ellenség szeretete, hát igen, erről beszéltünk. Szeress fel a barátod, a gyűlöd ellenséged, én pedig azt mondom neki, szeressétek ellenségetek, imádkozzatok üldözőiteket. Az almizsnálkodás. Azt mondja a Krisztus, hogy ne kültöltess magad előtt. Mit jelent ez? Ez tényleg így működött a farizeusok körében. Ugye tudták, hogy jót kell, meg almizsnát kell adni a szegényeknek, fogadtak egy kölyköt, adtak neki egy fillért, és ez ment egy trombitával, és trombitáltak aztok előtt, és egy trombitára mindenki oda nézett, de hát látták, hogy ott megy mögötte a farizeus, és dobálja az almizsnát a részének. Tehát lássák az emberek, hogy hát most én milyen jó fickó vagyok. Azt mondja, ne kültöltes. Úgy adjál, hogy az egyik kezed nem tudja, mit csinál a másik. Csak két külön dologra gondolok én. Az egyik az, hogy az ember eltartja az egyházát, az egyházközségét. Mi itt azért élünk, mert a jó hívek beleteszik a perseibe, meg befizetik az egyház fenntartási hozzájárulásokat. Ez az egyik része. A másik része, ami sokkal kínosabb, hogy az ember az utcán adjon el a koldusnak. Mikor tudjuk, hogy azok az ember, ha elmenne utcát cseperni, akkor lehet, hogy abból megélne, meg oda felvennék. Azt is tudjuk, hogy koldus maffiák működnek, összeszedik külföldről a csonkákat, meg a izéket, és kiültetik egy gyerekkel az ölébe, meg minden az ember szíve megszakad. És akkor tele vagyok indulattal, hogy ez gazember, meg egy szervezetnek a tagja, stb. Ismerjük ezeket a... Amikor ugye a múlt vasárnap az utolsó ítéletről hallottuk a példabeszédet, akkor Krisztus elmondta, hogy éreztem, ennem adtál, szomjas voltam, innom adtál, ruhátlan voltam, felruháztál, idegen voltam, befogadtál, meglátogattál, stb. Krisztus tőle nem azt fogja kérdezni az ítéletnél, hogy annak a gazembernek adtál, vagy nem adtál, azt fogja megkérdezni, hogy adtál, vagy nem adtál. Az, hogy ő egy gazember volt, vagy csaló volt, az az ő lelke, az ő élete, az ő számadása.
Jó, de mindegy.
Kérem, én azt gondolom, hogy nem szabad sokat adni. Azt annak nem adok. Neki pénz kell, én tudom. Krisztus nem mondta azt, hogy süteményt adjál, pénzt ne.
Miért legyen?
Hát nem, ha nincs aprom, akkor
nem adok. Ha nincs aprom, akkor nem adok. De hányszor mondjuk azt, hogy nincs nálam pénz, mikor van már pénz igazából? Tehát én azt gondolom, hogy adni kell, nem szabad sokat adni. Ha neki az 50 forint nem elég, akkor kérem, adja vissza. Tehát ha ő azt mondja, hogy éhes és kajára kell, kérem 14 forint a Tesco-ba egy zsömle, abból tud venni 3 zsömlét, és már nem halljen. Pedig az csak az én 50 forintom, és ki tudja még hány. Nem, tudom, Nem, bennem is volt, mindig is van egy csomó értetlen és csomó indulat. Tehát itt, ahogy jövök vissza a Ferdinánd Tilon, gyakran járok arra a visszérzékeny gyerekeimnek a kenyérre, ott egy 4 éve áll egy asszony, és egy olyan kartont hordoz, hogy arra három gyerek fénykép, és ki van írva, hogy nekem 3 gyerekem van. Most azt láttam, hogy hogy a negyediket ott hordja, és akkor de hát mondtam egyszer neki, hogy de kész, nem adok. Tehát nem látja a 3 gyerekem, mondom, én nyertem, mert nekem 5 van, hát most. Nem akar megsegíteni egy számosszal, hogy biztosan. Mindegy, tehát az alamizsna, kérem Krisztus azt mondja, adni kell, nincs mese. Én nem hiszem, hogy Krisztus arra gondol, hogy úgy osztogasd el a vagyonod, hogy neked ebből szükséged legyen. Kérem, én azt gondolom, hogy akinek van 100 000 forint nyugdíja, abból 10x50 forintot tud adni egy kornusnak. Lehet ezen töprengeni, az, hogy alamizsnálkodni kell, azért. Az a baj ezzel az egésszel, hogy az igazi szegények meg nem kérnek. Az igazi szegény az megoldja a kicsiéből, takarékos, spórol. Sok kérdés van, de az alamizsnálkodás kérdését nem lehet teljesen kihagyni az egészből, hogy majd én az összes többit megtartom, az alamizsnával meg nem foglalkozunk. Titokban, nem látványos, ezt ugye, hogy én az utcán a koldusnak adok, vagy nem adok, ezt nem látja senki. Azt az Isten látja. Azt mondja Krisztus, amikor imádkoztok, ne tegyetek úgy, mint a képmutatók, akik embereknek szeme rátára szeretnek imádkozni a zsinagógákban, az utcasarkon, hogy mutogassák magukat. Bizony, mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te, amikor imádkozol, menj be a szobádba, zárd be az ajtót, és imádkozzál titokban a mennyei atyádhoz. A mennyei atyád, aki rejtekben is lát, ezt megjutalmaz téged. Válasszuk szét. Én úgy gondolom, hogy a közös imádságoknak, amit mindenki más is lát, ennek nagyon fontos értéke és értelme van. Nagyon jó egymás szeme láttára, vagy együtt imádkozni egy egyházközségben, egy templomban. Nagyon jó együtt imádkozni egy házasságban, vagy egy családban. De mindig van az embernek egy olyan kis része, ami csak az övé, meg az Istené. Ami csak az övé, meg az Istené. Ez az én belső szobám. Ez nem arról szól, hogy a háznak van egy olyan szobája, ahol nem sokan járnak. Ez az én belső szobám. A szívemnek a belső szobája, ami csak az enyém, meg az Istené. És nem tartozik senkire. Se a férjemre, se a feleségemre, a gyerekeimre, a szüleimre se. Nekem van egy olyan részem, ami csak az Istené, meg az enyém. És ott nekem az életem legfontosabb imái hangzanak el. A lelkem mélyén, ami csak az enyém, meg az Istené. És ott nem kell vigyázgatnom, hogy mit gondolok, hogy állok, hogy letérdepelek, vagy keresztetetek, nem. Ez az én belső szobám. Kell ehhez egy csend, egy templomban vagy otthon, de ez az én belső szobám. Ott ér össze az én életem az Istenemmel. Leginkább ott ér össze. Az Isten, aki ismeri a szívemnek a legbelső zugait is, ismeri a titkaimat is, és ott nem kell takaróznom, nem kell mellé beszélnem. Van egy olyan része a lelkemnek, a szívemnek, ami az Istené meg az enyém. Krisztus azt mondja, hogy az imádságban néha ezt a belső zugot meg kell keresni. És ott hangzanak el az életem legfontosabb imái. És ezt nem kell látni a senkinek. Azt mondja, hogy ne mutogasd magad. Neked ott van egy belső szíved, egy belső szobád, ahol ott lakik az Isten, és minden ember lelkében ott lakik az Isten. Nem csak a keresztények lelkében, a pogányok lelkében is ott lakik az Isten. Csak hát ugye az embernek ez egy művészet megtalálni, a lelkében lakó Isten, de ott van. Adjál egy zugot az életedben, a szívedben az Istennek, hogy tudjál vele néha szót váltani. Az imádsággal nagyon sok gondunk van. Az ember alig tud úgy imádkozni, hogy az is ritkán van, hogy az embernek nagyon komoly lelki élmény imádkozni, és az is nagyon ritkán van, hogy az ember az imádság közben ne gondoljon 100 másik dologra. Ugye elkalandozik a gondolatunk. Mindig. Sokaknak adtam már tanácsul, bizonyára itt is vannak olyanok, akiknek tanácsul adtam egyszer azt, hogy ne azon totozzon, hogy akkor most ő tud figyelni, vagy ne figyeljen, nem figyelni. Ugye van ez az atyák bölcsességében, már egyszer megkeresem, mert mindig csak arra hivatkozom, hogy nem emlékszem, melyik atyának az élettörténetében olvastam, de ő Lelki előjáró volt egy kolostorban, ahol a noviciátusban készültek a szerzetek és az imádságok, és egyszer bemegy a növendék a mesteréhez, és azt mondja, hogy ő most egy darabig nem fog imádkozni. Na és miért? Hát most te hogy be akarsz itt vágódni a rendbe, hát akkor miért nem? Azt mondtam, mert egy mi atyánkot se tud úgy elmondani, hogy 50-szer ne kalandozzon el a gondolata, és milyen disznóság a mi atyánkban az Istenhez beszélni, és nem rá gondolni. És ha 100-szor elkezdi, akkor se úgy, hogy ő most egy darabig, ami megmér, nyugszik az élete, meg a lelke nem imádkozik, hogy ezzel ne bántja az Istent, hogy hozzá beszél, de nem rá figyel. És erre mondja a mester ennek a kis növendékecskének, hogy te azt gondolod, nem egyszerűen beképzelt, hogy azt gondolod, hogy az imádságban az számít, amit te csinálsz. Az imádságban az számít, hogy Isten mit csinál, amit te imádkozol. És neked ez nagyon figyelmes, meg jó sikerült, úgy állsz fel, hogy hú, de jó volt. De ha végig nem tudtál figyelni, és végig nagyon rosszul ment, az Isten akkor is úgy áll fel, hogy hú, de jó, hogy ez az ember imádkozott. Tehát mi csak lehetőségeket kínálunk az Istennek az imádság idején, hogy kezdjen velünk valamit, ha tud. Az egyetlen rossz imádság az az imádság, amit nem mondunk el, és csak arra kell figyelnem, hogy ne csökkenjenek az idők, amit én imádságra szentelek. Hogy ne csökkenjenek az idők, hanem az imádság időkkel. Lehet a buszon imádkozni, én tudom meg a kocsiban, szoktunk is, de igazából néha leülni csendben, egy fáradt nap után, este, vagy a nap indulásakor reggel. Nekem volt egy nagyon szentéletű barátom, azóta is szentéletű, aki azt mondta, hogy neki az egész napja szana szét, mert annyit dolga, tényleg sokat dolgozik, sokat is dolgozik, mindjárt. Azt mondta, hogy minden nap egy órával korábban kell, mint ahogy kéne, és minden nap reggel egy órát imádkozik. Na hát mindjárt csúsztunk a padba 30 centit, hogy Jézusom, pedig fiatalabb, mint én egy évvel, vagy tehát egyidősek vagyunk, de alattam járt a szemináriumban egy évvel. Azt mondta, hogy mai napig egy órával korábban kell, mint ahogy kéne, azért, hogy egy órával imádkozik. És a felesége is vele együtt ébred reggel. Na azt mondjuk, hogy ilyen csak a mesébe van, ugye? Tehát ezt tudni ki volt, ezt megmondom, nem biztos nem örülne, de itt a Rózsák tényleg őt ismerik. Nem gondolnák, hogy ki volt. Hát az idősebbek emlékeznek, a fiatalabbak nem igazán. Nem, ezt Juhász Gézának hívják, aki egy évig volt mellettem Zároszkáplán. Együtt kezdtünk itt annak idején, amikor még lenne kis házba laktunk. És ilyen nagyon nehéz életük volt, nem született babájuk, két öregbe fogadott babájuk, vagy két csodaszép gyerekük van egyébként. Na minden, szóval az imádság, tehát arra kell gondolni, hogy én Istennek kedves gyermeke vagyok, akkor is, hogyha nem tudok figyelni, és olyan fáradt vagyok, hogy igazából csak elkapkodom az imáimat. Az Isten akkor is ott van, és akkor is figyel. Hát, kedves testvérek, a bölgytől, meg a kincsgyűjtésről, meg a világosságról, meg a két úr szolgálat, a gondviselés, aggódásról, meg minden. Azt gondoltam, hogy ez este el lehet mondani, de nem lehet elmondani egy este. Úgyhogy a következő alkalommal a bölgytöt, meg ezeket a kimaradó részeket egyszerre, jó? Köszönöm szépen a figyelmet!
dicsőség Jézus Krisztusnak.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, Máté evangéliumából Jézus követésére vonatkozó igerészt hallgassuk meg, majd pedig legeza József atya gondolatait. Akkor így szólt Jézus tanítványaihoz. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl keresztjét és kövessen engem. Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de lelke kárt szenved?
Kedves testvérek, Gandhi egyszer egy protestáns lelkésszel sétált. Egy útkereszteződéshez értek, ahol egy kereszt állt. Gandhi oda ment a kereszthez, és mélyen meghajolt, noha ő nem is volt keresztény. A lelkész meglepődött ezen. Gandhi így magyarázta meg magatartását. A maguk keresztje valami nagyon fontos dologra tanít minket, hogy csak a szeretetből vállalt szenvedés válthatja meg a világot. Krisztus keresztje a szeretet nagy kinyilatkoztatása és forrása. Ahol ez a kereszt eltűnik az életünkből, ahol száműzik az osztálytermekből és az utcákról, ott a világ nagyon szürkévé, reménytelenné válik. Krisztus keresztje, Isten szeretete tartja tenyerén ezt a világot. A Biblia erről a szeretetről szól, ezt akarja átadni számunkra is. Életünk legfőbb feladata megtanulni szeretni, és így Isten szeretetébe eljutni. A Biblia legfőbb útmutatónak erőforrás, a Biblia legfőbb útmutatónk és erőforrásunk ezen az úton. Egy gazdag amerikai családban szokás volt, hogy a diploma osztó napján a végzett fiúk autót kaptak az apjuktól. Így volt ez nemzedékek óta. A családban a legidősebb fiú készült lediplomázni, apjával el is mentek egy autószalomba kinézni, hogy milyen autót szeretne. A diplomaosztó után hazatértek, ám a ház előtt nem állt ott az autó. A fiúnak rossz előérzete támadt. Bementek a házba, kocintottak, az apa gratulált és átadott neki egy bibliát a diplomaosztó alkalmából. A fiú elvörösödött a méregről, kiabálni kezdett az apjával, sértegette őt, aztán nagy évben elhajtotta a Bibliát, és kirohant a házból. Később el is költözött otthonról. A családban megfagyott a levegő. Az apa egyre szótlanabb lett. Aztán egy fél évvel később meghalt. Talán a fia miatti bánat is okozta a halálát. A fiú hazajött a temetésre. Otthon jött, ment az üres szobákba. Egyszer csak meglátta a Bibliát, amit az apja adott neki a diplomaosztó napján. Kinyitotta, az első oldal mellé becsúsztatva ott volt benne egy csekk. A csekken az általa kinézett autó ára. A diplomaosztó napján állította ki neki az édesapja. A Biblia kincset rejt. Talán az ember még most sem fogja fel, hogy mennyire fontos ez a kincs számára. Ne dobjuk el magunktól Isten erőt, fényt, kincset rejtő üzenetét. Az Isten egyik legszebb ajándéka a Szentírás. 1968-ban 5 millió példányban, majd a következő évben 11 millió példányban, legutóbb pedig 128 millió példányban nyomtatták ki. 1400 nyelvre lefordították. Betlen Gábor 26-szor olvast el. Goethe azt mondta, ha élet fogytigra börtönre ítélnék, akkor csak ezt a könyvet vinné magával. Adinak mindennapi olvasmánya volt. Hogy egy darab kenyér valóban kenyér, abban mutatkozik meg, hogy táplál-e. A bor bizonyítéka, hogy elvidámít-e. A Szentírás bizonyítéka az, hogy az emberek merítenek belőle új életet. A Szentírás osztozik abban a szolgai alakban, amiben Jézus is, hogy találkozhattak vele, anélkül is, hogy benne meglátták volna az Isten szavát. Szentírás Istentől kapott hangverseny, akkordjai különfélék, van benne örömteli, szomorú, csendes és hangos rész, előjáték a mennyei hangversenynek. A Szentírás úgy viszonyul az élethez, mint a recepthez az étel. A recept a gyógyuláshoz. Nem az étlap az élethez, nem elég az étlap az élethez, étel is kell. Recept sem a gyógyuláshoz, gyógyszer is kell. A Szentírás nem elég az üdvösséghez, hanem a Szentírás szerinti élet is kell. Ahogy a kotta hangszerre vágyik, hogy megszólaljon, a Szentírás ránk vágyik, hogy életre keltsük, amen.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görögkatolikus atyákkal.